Az este a házigazda Gulyás Dénes operaénekes, vendége Harcsa Veronika jazz énekesnő. Gondolatébresztő beszélgetés hétfőn 19 óra után a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság. Válogatás. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
Estét kívánok, Önök a vasárnapi újság esti kiadását hallják. Mit kínálunk műsorunkban a szerkesztő Nagy Katalin? Egy hibás üzemi kísérlet és egy európai méretű katasztrófa. A csernobili időzített bomba 40 év után is ketyeg. Tartson ki, elnök úr! Online aláírásgyűjtést indít a Súlyog Tamás támogatására a Citizen Go. Megkésett gesztus vagy történelmi igazságtétel? Nyilvánosságra hozná az úgynevezett ügynök listákat a Tisza párt. Majd céldátum nincs, de a szándék úgy tűnik nem kérdés. 4 éven belül megteremteni az euró bevezetésének feltételeit a Tisza kormány. És a hála szobra Hegedűs Zoltán jegyzete. Százharmincnégy sugárbeteg, 31 halott. A csernobili katasztrófa áldozatainak hivatalos listája valószínűleg fényévekre van a valóságtól. Az atomerőmű 4-es blokkjában 1986. április 26-án történt robbanás. A sérült reaktorból kiszabaduló radioaktív anyagok egy nap múlva már Svédország felett jártak, ám a szovjet vezetés csak napokkal később ismerte el, hogy baleset történt, aminek a következményeit, beleértve a kórházi kezeléseket és a későbbi halálozásokat, titkosították. A csernobili katasztrófa miatti rákos megbetegedések száma egyesek szerint több tízezerre, mások szerint akár több mint százezerre tehető. Az ok-okozati összefüggések keresése, feltárása azonban az esetek többségében elmaradt. Ami azért is nagy baj, mert az erőmű ma is veszélyt jelent. Szivárgás ugyan nincs. A sérült reaktort védő 100 évre tervezett acélburok azonban egy dróntámadás miatt megsérült, és azóta sem sikerült kijavítani. Az Ökonomos Gazdaságkutató Alapítványa héten konferenciával emlékezett meg a katasztrófáról. Nagy Katalin beszélgetése.
Penderdeszky Anton, az Ökonomos Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Nem most, hanem 2011-ben készített egy dokumentumfilmet Csernobilról. Miért ment oda? Mit akart látni?
Hozzátartozik, hogy Minszkben, Belarusban születtem. Egy éves voltam, amikor a katasztrófa történt, de kiskoromnak egy fontos meghatározója volt, hát sajnálatos módon a csernobili katasztrófa, hogy Belarus kapta a legtöbb sugárzást a katasztrófát követően. Hát Belarus számára ugye szerencsétlen módon alakult az időjárás és a széljárás, a sugárzóanyagoknak a túlnyomó részét éjszakra vitte, és Belarus területének az egyharmada akkor elszennyeződött. És kiskoromnak a meghatározó része volt, hogy pontosan tudni kellett, hogy hova szabad menni gombát szedni, vagy áfonyát szedni, hova nem szabad, honnan származó tejtermékeket vagy hústermékeket lehetett fogyasztani, és honnan származókat messze el kellett kerülni. És nyilván ez is hozzájárult ahhoz, hogy kifejezetten érdekelt Csernobilnek a kérdésköre, és újságíróként dolgoztam, amikor kijutottunk Csernobilba, régóta terveztem, hogy valamilyen módon, de ki kell jutnom a zónába. Hozzájárult még a dologhoz, hogy a fukushimai baleset 2011 elején történt, ami megint csak fókuszba helyezte a nukleáris energiának a kérdését. Emiatt valamivel könnyebb lett a Csernobil látogatás, hiszen az ukrán fél is elősegítette, hogy minél több delegáció menjen el, nézze meg, hogy mi van jelenleg a zónában, mert ők éppen pénzt gyűjtöttek ugye az új csernobili szarkofágra, és érdekeltek voltak abban, hogy a nyilvánosság lehető legszélesebb rétegekben tudomást szerezzen, hogy mi történik most ott.
Ugye ott ilyen vezetett túrák voltak egy ideig, de most már megint nem lehet oda menni.
Hát amikor mi mentünk, akkor nem voltak vezetett túrák, ugye vagy viszonylag bonyolult engedélyezési rendszerre lehetett bejutni, nem volt lehetetlen, tehát voltak emberek, akik kvázi túra keretében jutottak be, voltak cégek, amelyek erre szakosodtak, és megfelelő engedélyeket kértek az ukrán rendkívülügyek minisztériumától, a külügyminisztériumtól, és bejutottak, de viszonylag kevés volt azon embereknek a köre, akik ezt meg tudták tenni. Voltak olyan emberek is, akik engedélyek nélkül belógtak a zónába, ez viszont nagyon veszélyes, hiszen hát ez a Csernobil zónának a jelentős része nem jelent veszélyt az emberek számára, hogyha rövid távon ott tartózkodnak, de vannak bizonyos veszélyes területek, ahol nagy a sugárzó anyagoknak a koncentráció, amit messziről kerülni kell, nem biztos, hogy ezzel mindenki tisztában volt. Minden esetre akkor 2011-ben ez viszonylag nehéz volt, utána a rákövetkező években egyre jobban elősegítette az ukrán kormány is a látogatásokat, és hogy Volodymyr Zelenszkij ad 2019-ben, pedig konkrétan kormányzati stratégiával tették azt, hogy megnyitják a zónát, és turisztikai fejlesztésű projekteket csinálnak a zónában.
Az elmúlt években a háború alatt mi történt ezen a területtel?
Először 2022-ben a háború első napjaiban az oroszok szállták meg. Ugye Belarus felől, Kijev felé nyomuló orosz csapatok elfoglalták a Csernobil zónát. Ugye reaktornak az épülete, mint a 120 kilométerre van az ukrán fővárostól. Nagyjából egy másfél hónapig volt orosz megszállás alatt a zóna. Ott berendezések egy részét kiszerelték, berendezkedtek, lövészárkokat ástak, egyébként szennyezett területeken is. Nem volt annyira szerencsés. Majd pedig Ukrajna visszaszerezte, az oroszok kivonultak, és ezeket a területeket most is az ukrán hadsereg őrzi. A területek egy részét elaknásították, ami közvetlenül a belarusz határ mellett van.
Talán érdekes az, hogy akkor 1986 után ez egy óriási baleset volt, bár szépen lassan tudta meg a világ és egész Európa, hogy pontosan ez mi volt, mi történt, és milyen következményekkel kell számolni.
Ami bennünket is érdekelt még, 2011-ben kint jártunk, azok közvetlenül azok az emberek, akik vagy a baleset idején dolgoztak az erőműben, vagy a baleset után dolgoztak az erőműben, hiszen a Csernobil atomerőműnek három blokkja még a baleset követően is újraindult és működött. Az utolsó blokkot 2000-ben állították le, tehát vannak emberek, akik egészen 2000-ig ott laktak, turnusokban, kéthetes turnusokban jártak be Csernobilra, és ott dolgoztak az erőműben. Ez kifejezetten izgalmas, illetve az is izgalmas, hogy hogyan érték meg az erőmű bezárását, mert ők aztán nem katasztrófaként érték meg magát a balesetet, hanem egy olyan rossz dolgot, ami történt velük, de az élet folytatódott, és ők ugyanúgy dolgoztak ott, ahol azon a helyen, ami a munkahelyet teremtett számukra, és ők inkább amiatt voltak rossz kedvűek, hogy bezárt az erőmű, és ezt nagyon rosszul érték meg. Történt, hogy felépítettek egy külön várost, Slavuticsot, ami Pripet helyett épült, és azoknak a dolgozóknak készült alapvetően, akik 1986 után dolgoztak a Csernobil atomerőműben, ott is több tízezer ember, akik jelenleg is nagy részt korábbi az erőműnek a korábbi dolgozói, vagy az a személyzet, akik a zónában dolgoztak. Szóval én bízom benne, hogy sikerül majd a háború után visszamenni, és hát ugye 40 év hosszú idő, amikor mi kivoltak, akkor még 25 éve történt a baleset mindenkinek. Hát nem is a friss emlékként, de mégiscsak egy viszonylag nem olyan időben, nem olyan messze történt emlékként élt a dolog, most már sokkal távolabb vagyunk ettől.
Én úgy olvastam, hogy Csernobil után a hivatalos adatok szerint 31 ember halt meg. Legalábbis ugye Szovjetunióból ezt az adatot hallottuk. Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa, hogyan tudja az elmúlt 40 évben aztán milyen adatok láttak még napvilágot?
A 31 ez a közvetlenül ott és akkor az erőmű környékén meghalt munkatársak, akik sugárbetegségben haltak meg. Későbbiekben, hát egyrészt azokról, akik ott dolgoztak a környéken, vagy a robbanás idején, abban a pár napban a környéken voltak és kitelepítésre kerültek, mindegy 200-250 ezer ember. Ezekben a közegben nézték a rákos megbetegedések arányát, illetve a sugárzással összefüggésbe hozható megbetegedések arányát, és itt az országos és a demográfiai átlagtól valójában 3-4%-os eltérést mértek, de jött ki egy ilyen 4000-es szám, valószínűleg ez az, akik meghalhattak ebben a közegben, illetve hát vannak ezek bizonytalanabb számítások, hogy a szennyezett területeken nehezen mérhető, hogy mekkorák ezek az eltérések, de vannak olyan modellek, akik még ehhez egy ilyen 5000-es halálozási számot hozzáadnak. Ezen túlmenően rengetegen szenvednek különböző betegségekben, az összefüggésben, pajzsmiri vagy egyéb betegségekben, ez egy több tízezres szám, és ez nem korlátozódik csak a volt Szovjetunió területére.
A szennyeződésnek hány százaléka került a levegőbe, és mennyi van még ott, Csernobilban?
Hát a szarkofágban maradt meg a legjava. Szerencsére 95%-a általában a sugárzó anyagnak bemaradt, és nem hagyta el sem a robbanásnál a reaktorteret, sem későbbiekben nem került be a jóvizekbe. Ez az 5%, ami kikerült, ez ugye a széllel terjedt, és egy ilyen, hát azt lehet mondani, hogy alacsonyan szennyezett területeket kb. Egy ilyen magyarországi régióban szórta le. Főleg Belarusban, kisebb részt Ukrajnában és Oroszországban. Ezek a területeken ma is jönnek.
Azt mondták, hogy ez a baleset volt az elmúlt időszak, és hát tulajdonképpen az atomerőművek történetének a legsúlyosabb balesete 40 évvel ezelőtt. Hogy lehet az, hogy azóta is épülnek atomerőművek szép számban a világon?
Egyrészt minden relatív, tehát ha azt nézzük, hogy mondjuk a szénbányászatban mekkora halálozási arány, akkor még mindig szörnyű ezeket összehasonlítani, de azt lehet mondani, hogy a nukleáris energia még mindig egy versenyképes energia ilyen szempontból is, tehát nem csak gazdaságilag, de a szennyezés vonatkozásában is. Nagyon szörnyű, akivel megtörténik, de egy koncentrált nagy dózist kap valaki, még a szénbányászat és a szén égetésének következményeképpen, mondjuk a londoni smogra vagy akármire gondolunk, széles néprétegek kapnak. Ugyanez van olajjal, ez egy csomó minden más szemanyaggal. Ez egy ipari katasztrófa volt, amiben miután nagyon komolyan megszigorították az erőműépítési elvárásokat, de hát azt tudni kell, hogy hiába építünk minél biztonságosabb erőműveket, mindig benne van a hiba lehetőség és az emberi hiba lehetősége is. Tehát, hogy papíron egy erőmű mindig nagyon biztonságos, de hogyha mondjuk Fukushimára tekintünk, nem tartották be, bekövetkezett, ez mindig benne van. Ettől függetlenül azt lehet mondani, hogy ugye a nukleáris energiára egy csomó területen szükség van, és éppen ezért ez egyfajta ilyen kényszer, ami velünk él, még akkor is áldozatokat követen. Kihívás pont abban van, hogy ma, hogyha egy ország vagy egy döntéshozó nukleáris energiába akar beruházni, ez egy 50-60-70 évre előre tekintő döntés. Egyáltalán mehetünk abban biztosak, hogy nem jön 20 év múlva valami olyan termelési típus, egy olyan szuperolcsó akkumulátor, amivel lehet tárolni a villamos energiát, vagy valami olyan, amivel zsinó áramot tudunk termelni, ami egész egyszerűen rossz döntését teszik későbbiekben. Egy változó technológiai mátrixba kell elhelyezni a nukleáris energiát, és ezért nagyon nehéz ma megalapozott biztos döntést hozni ebben az ügyben. Én a fokozatosságot javasolnám. Tehát, hogy egy ilyen helyzetben az ember óvatosan, csak amikor szükség van, és csak annyi mértékben épít egy erőmű típust, amennyire valóban szükség van a belátható időn belül.
Tisztelet a hivatalnak, tartson ki, elnök úr! Ezzel a címmel indított online aláírásgyűjtést Súlyog Tamás támogatására a Citizen Go. Magyar Péter, a Tiszapárt elnöke több alkalommal is kijelentette, hogy ha a köztársasági elnök május 31-éig nem távozik önként tisztségéből, akkor a Tisza él a választáson kapott felhatalmazással és jogi lehetőséggel az elmozdítás érdekében, amire Súlyog Tamás úgy reagált, hogy nem mond le. Az alaptörvény szerint a köztársasági elnök megbízása nem jár le az országgyűlési választásokkal. Az új többség csak egy úgynevezett megfosztási eljárással mozdíthatná el Súlyog Tamást. De ehhez is alkotmánybírósági döntés kell, és az, hogy az elnök a tisztsége gyakorlásával összefüggésben szándékosan törvényt sértsen, vagy szándékos bűncselekményt kövessen el. Erről viszont szó sincs. Mit vár az aláírásgyűjtéstől a Citizen Go? Kérdezte Kakukkel Tamás, Teleki Béla, kommunikációs igazgatót.
Amikor meghallották, hogy a Tiszapárt elnöke a választási győzelem után rögtön felszólította a köztársasági elnököt lemondásra, és nem csak őt, hanem más alkotmányos tisztségviselőket is, akkor mire gondoltak? Azért kérdezem így, mert erre nem volt még példa a legújabbkori választások történetében 1990 óta.
Így van, és köszönöm a lehetőséget, hogy bemutatom ezt a petíciónkat, amely a Citizen Go közösségétől származik. A tagjaink javaslatára indítottuk el, és jól tettük, hiszen, ahogy ön is említi, precedens nincs egy ilyen fokú beavatkozásra, támadásra a magyar államfő személyét illetően. Annak éreztük az alkalmát eljönni, hogy egy országos akciót, aláírásgyűjtést indítsunk annak érdekében, hogy tiszteletet követeljünk a köztársasági elnöki hivatalnak, tiszteletet az alkotmányos jogfolytonosságnak, amelyet egyetlen egy párt, egyetlen egy győzelem, választási győztes párt sem írhat felül.
Milyennek a kockázata, milyen gondolkodásra ad ez következtetés lehetőséget?
Úgy fogalmaztunk a petíciónkban is, ez a fő kommunikációnk, hogy mindenkinek az érdeke az, hogy Magyarországon teljhatalom ne alakuljon ki, ne alakuljon ki egy olyan hangulat, amiben mindenki félrehelyezhető, félreállítható, mindegy, hogy az Magyarország államfője, alkotmányos tisztséget viselő személy, a hivatalát rendben és tisztelettel végző egyén, mert senki nincs biztonságban, hogyha megengedjük azt, hogy egy politikai fordulat ilyen radikális következményekkel járjon.
Ugye Magyar Péter arról beszélt, hogy a célja a fékek és ellensúlyok rendszerének helyreállítása. Na most azokat a bizonyos alkotmányos tisztségviselőket, vagy tisztségek viselőit, akiket ön megnevezett a köztársasági elnöktől kezdve egészen a állami számvevőszék vezetőin keresztül legfőbb ügyészség és így tovább, hát éppen az előző országgyűlés szavazta meg. Elvileg akkor ez a bizonyos fék ellensúly éppen hogy működhetne?
Azt kell eldöntenünk minden egyes magyar állampolgárnak, akik támogatja ezt a petíciót, vagy gondolkodik azon, hogy támogassa aláírásával, a érdemese, hogy felszólalunk-e a demokratikus értékek védelmében. Hiszünk-e abban, hogy Magyarországon meg lehet akadályozni egy ilyen túlkapást, politikai túlkapást? Hiszünk-e abban, hogy kifejezhetjük nem csak a választás napján, hanem utána négy év bármelyik napján is egy ilyen állampolgári békés és egyértelmű cselekedettel, mint egy aláírás online, hogy támogatjuk az államfői tisztséget, és a rendet és a békét. Magyar Péter most újonnan hivatalba lépő kormányfő és a kormánytagjai számára ez intőjel. Ők is észreveszik, hogyha több tízezer aláírás, most már közel 100 000 aláírás születik annak érdekében, hogy lépjenek tisztelettel és legyenek figyelemmel az alkotmányos hagyományainkra.
Hol lehet csatlakozni? És kiknek? És milyen formában, milyen módon?
Nagyon egyszerű a csatlakozás formája, amire mindenkit hívunk és szólítunk fel. Közösségi médiában, a honlapunkon közöltük ezt a petíciót. A Citizen Go magyar nyelvű honlapján elérhető a petíció, ahol egyetlen kattintással, pár másodperc alatt a név megadásával, e-mail cím megadásával lehet regisztrálni rá. A Citizen Go nem gyűjt egyéb adatokat, telefonszámot, lakóhelyet, nem gyűjtünk érzékeny adatokat. Így működtünk az elmúlt 12 évben is, így is működünk továbbra is. A mi tagjaink adománya tart el minket, és ezek az apró petíciók, amiket ilyen-olyan témában elindítunk, ezek hatalmasra tudnak növekedni, és valódi változásokat tudnak elérni a közéletben.
De az is benne van, hogy a petíció szövege Sólyog Tamás elnök úrhoz szól, hogy szükség esetén küldje vissza a káros törvényeket újra tárgyalásra és kezdeményezzen alkotmányossági felülvizsgálatot, amikor közös értékeink veszélybe kerülnének. A mondat eleje, az első fele az teljesen egyértelmű, hiszen azt az alaptörvény is rögzíti, ez a köztársasági elnök hatásköre egyértelmű. Közös értékeink veszélybe kerülnek, milyen közös értékekre gondol, mi kerülhet veszélybe?
A Citizen Go keresztény közössége azokat a hagyományos magyar értékeket, értékrendet képviseli, amelyek jellegi érvényes alaptörvényünkhöz is hozzájárultak, amelyet alaptörvényünknek a preambuluma rögzít. Itt tehát a család, a hit Magyarországnak a története, az, ami védettséget élvez. Ezeket egyébként az újonnan hivatalba lépő kormány is elismerte, és ígéretet tett a védelmükre. Most itt jön az idő, hogy bebizonyítsák ezt. Rögtön az első felszólításuk, a nyomásgyakorlásuk, Sólyog Tamás köztársasági elnök úr lemondását követelve, az nem ebbe az irányba mutat. Ezért fontos pont, hogy ő személy szerint helyén maradjon, és természetesen más alkotmányos tisztségviselők is, megvédjék azt, ami igazán számít, megvédjék azt, amiért ők hivatalt kaptak, és ezért a fékek és ellensúlyok rendszere fennmaradjon Magyarországon a magyar törvénykezésben.
Az is olvasható itt, hogy a mindennapi pártpolitikai konfliktusoktól való függetlensége, a nemzet iránti szeretete és Magyarország alkotmányos rendjéhez való hűsége sok polgár számára ad reményt ezekben a bizonytalan időkben. Mit értenek a bizonytalan idők kifejezés alatt?
A hatalmi átadás átvétel különösen úgy zajlik, mint ahogyan azt a választások éjszakán gondolhattuk volna, ugyanis az ilyen retorika, amely arra buzdít, hogy a köztársasági elnök Magyarország államfője, első számú embere mondjon le, adja be a derekát, adja be a lemondását egy teljes hatalom átvétel nyomán, az nem ebbe az irányba mutat, hogy kifejeztem. Most tehát egy olyan bizonytalan időket élünk, amikor a háború tovább eszkalálódik a szomszédunkban, amikor az emberek megélhetése újra veszélybe kerül, amikor nem tudjuk, hogy az újonnan megválasztott képviselők közül a parlamentben milyen törvénykezést várható. Azt már tudjuk, hogy a Citizen Go számára eddig is következetesen, konzekvensen képviselt értékek veszélybe kerülhetnek, hogyha az oktatás politikát tekintjük. Éppen ezért újabb és újabb petíciókkal, újabb témákat, újabb embereket megszólítva arra törekszünk, hogy ezeknek az aggodalmaknak a következő időszakban tudjunk hangot adni, és meg tudjuk szólítani helyes és egyértelmű módon azokat a döntéshozókat, akiktől a változást várjuk.
Még az fontos, hogy mi a határideje, hogy csatlakozni lehet, szóval meddig tartják a petíciót?
A határidő piros betűvel aláhúzva az május 9, tehát az új parlament felállása, az új kormány hivatalba iktatása, az eskütétel, amire egyébként Magyar Péter is várja a Súlyog Tamás lemondását. Tehát az a cél, hogy ezen a napon, ebből az alkalommal ne történjen meg a köztársasági elnök úr lemondása, és tovább maradjon, kitöltve hivatalát egyébként 2029-ig. Amennyiben a Tisza párt és az ő képviselete, az ő által adott kormány folytatja ezt a nyomásgyakorlást, úgy mi is, a Citizen Go közössége is folytatni fogja. Folytatjuk ezt a küzdelmet az alkotmányosság védelme érdekében, független attól egyébként, hogy Súlyog Tamás és a köztársasági elnök személye kicsoda, mindig a magyar államfő tiszteletet érdemel, ez a hivatal tiszteletet érdemel.
Késett gesztus vagy történelmi igazságtétel nyilvánosságra hozna az úgynevezett ügynöklistákat a Tisza párt. A dokumentumok nagy része jelenleg is kutatható. Az 1944. december 21 és 1990. február 14 között keletkezett állambiztonsági iratokat a történeti levéltár gondozza. Az itt található 36.006-os karton és az úgynevezett mágnes szalagok összességében mintegy 58.000 hálózati személy nevét őrzik. Ám ezek távolról sem jelentik a teljes és hiteles ügynöklistát. Az irat megsemmisítése szakemberek szerint már jóval a rendszerváltás előtt gyakorlat volt, a 80-as évek legvégén pedig tömegével selejtezték a dokumentumokat. De a kutatók szerint az adatok módosítása, törlése is jól követhető a megmaradt anyagban, beleértve a mágnes szalagokat is. A történeti levéltár mellett azonban a katonai és a polgári titkosszolgálatok is őriznek neveket, jelentéseket. Egyesek szerint több száz iratfolyométernyi anyagról van szó, ám hogy ebből mennyi is kerülne nyilvánosságra, az már a jogalkotó múlik. Az viszont biztos, hogy Magyar Péter a közösségi oldalán így fogalmazott. Az 1956-as forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én teljesítjük a rendszerváltás egyik legfontosabb ígéretét, nyilvánosságra hozzuk és kereshetővé tesszük a meglévő iratanyagot. De mit mond a történész? Rácz Jánost, a Veritas Intézet kutatóját Horváth Katalin kérdezte.
36 évvel ezelőtt a rendszerváltás nagy ígérete volt, hogy nyilvánosságra hozzák az ügynök aktákat. Akkor Csengei Dénes, az MDF egyik alapítója és képviselője azt mondta, hogy minden politikai taposóaknát föl kell robbantani. Hát jól hangzott, ehhez képest elég lassan robbantak. Múltak az évek, és mindig voltak időszakok, amikor nevek kerültek nyilvánosságra, vagy egy újságcikk, vagy egy újabb kutatás eredményeként. De ez csak töredék, és mind a mai napig aktuális kérdés, hogy miért nem nyilvánosak az állambiztonsági iratok. Most mit remélhetünk?
Történészként értem azt a részét a dolognak, hogy szeretnék, hogy ezek tiszta lappal kerüljenek elő, és akkor onnantól kezdve úgymond senki ne legyen zsarolható semmivel se, vagy senkiről ne találjanak semmilyen szenzációt, vagy hogy ez ne legyen innentől kezdve politikai kérdés, hogy ott fönn van, és akkor bárki megnézheti ezt, és ez abszolút nyilvános. Én ezt értem, ezt a részét, csak azt nem tudom, hogy ebben létező olyan újdonságokat fognak-e találni azok, akik külső szemlélőként szenzációt keresve fognak-e belenézni, vagy nem. Tehát én ezt szakmailag nem tartom teljes egészében megalapozottnak. Hova tovább azért sem, mert attól, hogy, és most játsszuk el ezt a játékot, hogy én mondjuk egy külső, nem kutató vagyok, érdekel az, hogy az adott általam szeretett, vagy inkább kevésbé szeretett történeti szeméről, vagy politikusnak a rokonáról megpróbálom kideríteni azt, hogy vajon ügynök volt-e, vagy nem. Bejön elém egy karton, látni fogok rajta különböző fajta adatokat.
Ha már a kartonokat emlegeti, ön jártas ebben, hogy néz ki egy ügynöklista vagy egy karton?
Beszéljünk az alapról, a hatos karton, hogy milyen adatokat fogunk rajta találni.
Például van ilyen, hogy hatos karton?
Így hívják ugye azt a kartont, amelyet kiállít róla mondjuk a politikai nyomozóosztály, vagy a 3x3, attól függ, hogy milyen időszakról beszélünk, amelyen föltüntetik azokat az alapadatokat, amiről tudunk majd részletesebben beszélni. Tehát ugye ott lesz az illetőnek a neve, a fedő neve, hogy milyen fedőnévvel szervezték be, a beszervezésnek az időpontja, hogy milyen alapon történt a beszervezés.
Ez nyilván, hogy ki a tartótiszt.
Igen, meg a tartótisztja, hogy ki végezte ezt a tevékenységet, és ott lesznek a dátumok, hogy csak adott esetben mondjuk a belügyminisztériumnak mondjuk a 3x3-as osztályától átkerül egy másik osztályba, egy másik tartótiszt, ez aki úgymond instruálja őt, hogy kiket kéne megfigyelni, és minden egyéb. Tehát, hogy ezek rajta lesznek, de ami legfontosabb, amiről beszéltünk, hogy milyen alapon szervezték be. Hazafias alapon történt ez ő meggyőzése, önként vállalta ezt az egész történetet, vagy zsarolás alapján. És ugye a többségét ugye ezeknek az ügynököknek megzsarolták. Tehát el fogunk jutni addig a történetig, hogy zsarolás. Na most adott esetben a zsarolás lehet, hogy ki lesz húzva, és akkor jogos kérdés, hogy miért van kihúzva, például valakit megzsaroltak a szexuális identitásával. Most akkor ezeket föl fogják tüntetni ezen a kartonon, tehát ezt majd azért tisztázni kell. Most gondoljuk el, hogy az adott embernek élnek a gyermekei. Fogalmuk nincsen arról, hogy a szülőket, vagy a nagyszülőket azért került zsarolás, és azért vállalta az ügynöki munkát, mert adott esetben például homoszexuális volt. Hát ezért őt megzsarolt. Most lehet, hogy ezzel ő maga akkor fog szembesülni. Tehát ezek szerintem a normál hétköznapi életben is rendkívül, hogy úgy mondjam, adatérzékeny dolgok, vagy egy olyan súlyos betegséggel, vagy egy olyan súlyos demenciával, vagy egyébbel dologgal zsarolták meg, ami nem biztos, hogy a közvéleményre tartozik. Tehát hogy nyilván én kutatóként sem látom mindig, ha ilyen jellegű történet van, egyébként szerintem helyesen a zsarolásnak a tényét, tehát ki vannak húzva ezek a nagyon szenzitív és abszolút a személyre vonatkozó adatok.
Tehát akkor a személyes adatok védelme miatt is titkosak ezek, vagy nem kerülnek nyilvánosságra, mert azért az elmúlt 36 évben különböző parlamenti bizottságüléseken elég sokszor elmondták, hogy nemzetbiztonsági okokból nem hozzák nyilvánosságra, vagy a közérdek védelme miatt ezzel fedeztek valakiket a kormányok, vagy tényleg a személyiségi jogokról van szó?
Én azt gondolom, hogy itt egy összetett problémáról van szó. Nyilván én azt el tudom fogadni, hogy azok, akik mondjuk így vagy úgy jutnak hatalomhoz, tehát választásokon oda kerülnek, vagy ugye a választások után kiválasztják őket különbözőféle szerepekre, de én úgy tudom, hogy egyébként léteznek átvilágítások. Tehát én amennyire foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel az Antal kormány időszakában, és ez egy kulcskérdés volt, hogy ne szerepeljenek olyan emberek, adott esetben akkor majd ne kerüljenek oda, akikről mondjuk különböző ilyen adatok vannak, vagy ügynökök voltak, vagy minden egyéb. Tehát én arra szeretném azért fölhívni hívni a figyelmet, és én ezért is nem várok olyan nagy meglepetéseket, mert én azt gondolom, hogy azért erre a magyar kormány, eddigi magyar kormányok részéről is ügyeltek. Én sokkal súlyosabbnak tartom azt a kérdést, hogy vannak olyan adatok, és különösen a zsarolt személyek esetében, ami már nem csak az adott személyt érinti, hanem adott esetben a rokonságot is érinti, a ma élő embereket, akik lehet, hogy erről az egészről semmit nem tudnak, és akkor kell szembesülni valami olyan történettel, amelyet adott esetben az illető, akit ezzel megzsaroltak, még a közvetlen hozzátartozói előtt is ugye nyilván titokba szeretett volna tartani. Tehát az a kérdés, hogyha ezeket az aktákat megnyitjuk, hogy milyen fokon szeretnék ezeket a anyagokat nyilvánosságra tenni. Teljes maga valójában szeretnék ezeket nyilvánosságra tenni, figyelmen kívül hagyva ezeket a személyiségjogokat, elegendő lenne az, hogy csak zsarolás, és akkor mindenki vegye tudomásul azt, hogy sajnos ez a korszak egy rendkívül mocskos korszak volt, legyünk őszinték, a legtisztességesebb és legbecsületesebb embereket is be lehetett csapdázni, és akkor már az adott személynek volt gyakorlatilag az erkölcsi tartása, vagy a szembenállása, vagy a saját vállalása, ami akár adott esetben karriertörésekhez is vezethetett, hogyha azt mondta, hogy ők kiállok, és akkor se fogom ezt vállalni.
Ön a színház élet ügynök múltját kutatja. Esetleg még számíthatunk újdonságokra, mert ugyan kerültek elő nevek, de bizonyára bővül majd a lista, hogy kik voltak azok, akik kényszerből vagy előnyök reményében együttműködtek a Kádár rendszerrel.
Én azt gondolom, hogy igen, ugyanis én abba ütköztem bele, és itt megint visszajutunk egy kicsit az ügynökakták kinyitásának egyik lehetséges problémáig, hogy nagyon sokan úgy nyúltak ezekhez a színészi ügyekhez, hogy ez szenzáció. Ugye mégiscsak ismert emberek vannak, akik esetleg föllépnek az egyik nap a színpadra, a másik nap meg úgymond jelentéseket írogatnak. Én, amikor ezekbe belenéztem, nekem az a megállapításom született, hogy rengeteg zsarolás van benne. Például megírtam Marton Frigyesnek a történetet, akiről szintén van hatos kartonunk. A Rádió Kabaré megújítójáról beszélünk. Azzal zsarolták meg, hogy ő Pécset részt vett a Pécsi Nemzeti Színház rendezőjeként az 56-os eseményekbe. És ezzel megzsarolták, hogy börtönbe kerül, hogy esetleg elveszíti a karrierjét. Aláírta a beszervezési nyilatkozatot, megszületett a hatos karton, majd utána igen-igen nagy gondossággal nem jelentett semmit sem. És a végén azt mondta, hogy tudjátok mit, akkor vigyetek be börtönbe. De ott van a zsarolás, tehát ha csak a hatos kartont látjuk, és magának az egész történetnek, mert ez vannak egyéb dokumentumok is. Beszéltünk arról, hogy meg kéne nézni a beszervezési nyilatkozatot. Ez egy dolog, hogy van hatos kartonunk, de van-e beszervezési nyilatkozat, amit az adott ügynök a saját kezével aláírt.
És ez a legfontosabb, ugye, hogy önként vállalta.
Hát hogy ott van, hogy akkor hát vagy zsarolással, vagy hazafias alapon, ezt látom-e. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket az ügyeket is ott akkor dokumentumokban oda kell rakni mellé, mert az, hogy odarakuk a hatos kartod meg a nevét, akkor az önmagában nem lesz elegendő.
És hány darab ilyen hatos karton van?
Én úgy tudom, hogy 35 ezer, a Mágnes Szalkon is 50 és 60 ezer közötti szám van, ahol szintén föl van tüntetve az ügynök neve, föl van tüntetve a polgári neve, de azt még nem tudjuk, hogy jelentette. Ez is egy fontos kérdés. És a jelentéseket találunk-e, kézzel írt jelentéseket az ügynöktől, ahol ő ugye leírja, és ugye odaadja a tartó tisztjének, amiből a tartó tisztje ír egy új dokumentumot. Honnan tudom én azt megállapítani, hogy valójában azt jelentette, vagy a tartó tisztje önmagától kitalált ezt az egész ügyet, és leírta, amit ő gondolt erről az egész ügyről.
Ki lett tartó tiszt, és az ő névsoruk hol van?
Ugye ez a legérdekesebb a történetben, hogy a tartó tisztekről egyrészt van egy folyamatban lévő kutatás, van egy úgynevezett archantológia, az interneten kereshető. Tehát, hogyha megvan a tartó tiszt, akkor azt oda be tudja ütni, és vannak róla alapadatok, hogy mit csinált, merre járt, és tulajdonképpen hogy működött, mire eljutott odáig. Ezek a különböző politikai nyomozó osztályokról kerültek aztán föl, hiszen 56 után ezek alakultak meg megyei szinten.
Tehát ő nem azért lett tartó tiszt, mert megzsarolták?
Nem. Abszolút nem. Ő ezt választotta magának hivatást. Bekerült a karhatalomba például 56 után, mert egy hithű kommunistáról beszélünk, akit olyan szinten megzavart az 56-os forradalom és szabadságharc, és ugye önként állt be ebbe a csapatba. Na, én tudok olyanról, aki tanárból lett ilyen. Például az Őrsi Ferencnek, a tenkes kapitánya írójának, ő volt a tartótisztje, egy Utai Kálmán nevezetű úr. Ezek hithű, meggyőződéses kommunista emberek voltak, akik irányították az ügynököket, megzsarolták őket. Ők tulajdonképpen vannak a kulcs pozícióba. Tehát nélkülük egy ilyen feltárás, vagy egy ilyen dokumentumsor elképzelhetetlen. Ezeknek az életrajzát viszont tényleg nyilvánosság, vagy még inkább az előtérbe kellene állítani, én azt gondolom.
Hát, ha megvannak ezek az akták,
hát, megvannak még,
szinte igen. Az elsőként ezeket semmisítették hát, meg, és ami már nincs, azt hiába
azt
keressük.
Igen, ez így van sajnos. Thank you.
céldátum nincs, de a szándék úgy tűnik nem kérdés. A Tisza kormány 4 éven belül megteremteni az euró bevezetésének feltételeit, közölte a választások után néhány nappal Kármán András, a párt pénzügyi szakértője. A kijelentésnek külön súlyt ad az, hogy a politikus időközben Magyar Pétertől pénzügyminiszteri felkérést kapott, de fontos jel az is, hogy a piacok kifejezetten pozitívan reagáltak a bejelentésre. Magyarország jelenleg az euró bevezetésének egyetlen feltételét sem teljesíti. A GDP arányos államadósság, a költségvetési hiány és az infláció is magasabb, mint amit az úgynevezett Maastrichti kritériumok előírnak. Szakemberek szerint azonban már a mutatók javításának a szándéka is erősítheti a bizalmat és a pénzügyi stabilitást. Az euró azonban nem csoda fegyver, figyelmeztet több szakértő, a forint lecserélésének pedig nem csak előnyei, de kockázatai is vannak. Mit nyernénk, és mit veszítenénk az euró bevezetésével? Kérdeztem Pásztor Szabolcsot, az Ökonomos Gazdaságkutató Alapítvány stratégiai igazgatóját.
Ez ugye attól függ, hogy kiket nézünk. Ha például az államot, a tagállamot nézzük, akkor jelentkezik egy nagy előny a Nemzeti Bank esetében, mert nem kell akkora monetáris tartalékot tartani a válságok kivédésére. Felszabadul tulajdonképpen egy nagyobb összeg, és ez az összeg azért másra fordítható. Azt is nézhetjük, hogy például a vállalatoknak ez mennyire jó. Nem kell figyelni az árfolyam változás alakulását, nem kell újra árazni a termékeket. Ugye Magyarországon is láthatjuk, hogyha jelentőset változik a forint-euró árfolyam, akkor új árak jelennek meg új árlisták jelennek meg. Turisták számára ugyancsak jó, a közös fizetőeszköz van, akkor nem kell attól tartani, hogy drágább, vagy egyébként mikor érdemes külföldi fizetőeszközt váltani. Tehát az előnyök jelentkeznek, és tulajdonképpen a stabilitás a legfontosabb, legmeghatározóbb makroszinten, a kiszámíthatóság, a kereskedelem kibontakozásának azonnal ad egy löketet az euró bevezetése. Látjuk azt, hogy a szándék kifejezése is már kedvezően hat a piacokra, és hát mint mindenben vannak természetesen hátrányok is, és egy ország mindig azt mérlegeli, hogy mekkorák az előnyök és mekkorák a hátrányok.
Nézzük akkor a hátrányokat. Legtöbben azt mondják, hogy ezzel elveszíti az önálló monetáris politika folytatásának a lehetőséget a tagállam. Meg tudjuk ezt fogalmazni egyszerűen, hogy ez miért fontos?
Természetesen igen, ugye arról van szó, hogyha például rosszul teljesít egy gazdaság, akkor megváltozik az árfolyam is. És hogyha pedig sokat exportál egy gazdaság, akkor ugyancsak változik az árfolyam, felértékelődik a fizetőeszköz. Na most abban az esetben, hogyha nincs saját fizetőeszköz, ez az automatikus mechanizmus, ez nem él. És egyébként, ha önálló monetáris politika van, akkor önállóak a kamat döntések, és egyébként nem gyakori, de le is lehet értékelni a fizetőeszközt. Tehát van egy nagyobb gazdaságpolitikai mozgástér. Akkor, hogyha nincs önálló gazdaságpolitika, akkor tulajdonképpen nincs monetáris mozgástér, csak a költségvetésnek lehet mozgástere, adóemelés egyébként, adókedvezmények nyújtása, de ebbe meg azért egyre inkább beleszól az Európai Unió, szűkre szabja egyébként is a tagállamoknak a mozgásterét, hát akkor meg tényleg szűk, hogyha nincs önálló monetáris politika, hiszen akkor a jegybanki alapkamatról Frankfurtban döntenek az Európai Központi Bank székházában.
És igaz-e az, hogy az Európai Központi Bank például a kamatpolitikájában leginkább a német érdekeket képviseli? Hát sokan mondják, hogy valójában az Európai Központi Bankot Németországra szabták, és a német érdekek érvényesülnek leginkább. Sokan mondják, hogy erre nagyon jó példa volt a görög válság is.
Mondhatjuk egyrésztről azt, hogy igen, mert az bizonyos, hogy az eurozóna legnagyobb haszonélvezője Németország. Nincs olyan, hogy a német fizetőeszköz felértékelődik a növekvő export eredményeképpen, hiszen nincsen német fizetőeszköz, hanem euró van. Korábban ugye a német márka azért jelentősen felértékelődött, és amikor jött az euró, ez eltűnt.
És ugye ez a felértékelődése a német márkának rontotta a német export lehetőségeket, és ez egy exportorientált gazdaság.
Pontosan így van, tehát rontotta a versenyképességet, mert ezt úgy kell elképzelni, hogy ha a forint felértékelődik, mint például ahogy most történik, akkor továbbra is 10 euróért árulják a magyar terméket Németországban, de már nem 400 forint jár eurónként a bevételért, hanem 360, ez tulajdonképpen az exportőrnek kiesést. Tehát azt lehet mondani, hogy Németország a legnagyobb haszonélvezője a rendszernek, hiszen van egy versenyképes export struktúrája, és Ezzel szemben állnak például a déli országok, Spanyolország, Portugália, Olaszország, ők jellemzően folyófizetési mérleg hiánnyal küzdenek. Azt is lehet mondani, hogy kvázi ők finanszírozzák valahol a német gazdaságot így a folyófizetési mérlegen keresztül. Aztán még ki lehet emelni azt is, hogy sokat beszélünk a Maastrichti konvergencia kritériumokról. Jóformán azt lehet mondani, hogy ezt Németországra szabták.
Ugye ezek
idején,
az euró bevezetésének a feltételeit
van,
jelentik.
Pontosan. Ezt Németországra szabták annak idején, mert akkor körülbelül így néztek ki ezek a mutatók Németországban. És még egy apró dolgot hagyj szúrjak ide, említette a görög adósságválságot, meg az euróválságot. Az biztos, hogy mindig is érdekel lesz Németországnak az eurozóna egyben tartása, mert akkor, hogyha közös fizetőeszköz van, és olyan struktúra van, ami megvalósult, annak a nyertese Németország, és még egyszer kiemelem, hogyha lenne önálló német fizetőeszköz ismét, akkor azon nyomban jelentkezne a felértékelődés, és az abból adódó versenyképesség romlás. De mivel eurozóna van, ez nem jelenik meg tagállami szinten, tehát hiába exportál Németország többet, nincs olyan, hogy a német euró felértékelődik, mert nincs német euró, hanem egységes euró van.
Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ezt a valuta övezetet Németországra szabták. És van is egy olyan elmélet, aminek az a neve, hogy optimális valuta övezet elmélet. Ez korábban keletkezett, mint az euró, de mondhatjuk-e azt, hogy az euró övezet, és mondjuk az euróvezet akár Magyarországgal kiegészülve, ez egy optimális övezet.
Robert Mandel nevéhez fűződik, aki 1961-ben alkotta meg, később ezért Nobel-díjat is kapott, és az amerikaiak ezt az elméletet maguk előtt látva azt mondják az eurozónára, hogy az nem optimális valutaövezet, és amit leginkább kiemelnek az az, hogy még mindig szórnak az árak, jellemző a munkaerő többlet valahol, még munkaerő hiány van máshol.
Ami arra utal, hogy nem mobilis ez a munkaerő.
Így van pontosan, és nem túlzottan nagy az integráció például a munkaerőpiacon, de azért ennél összetettebb a kép, illetve az Európai Unióban azt mondják, hát hogy nem kell rögtön optimális valutaövezet, hanem ha megvan a közös fizetőeszköz, akkor az majd segít annak a kialakításában, mert mobilabb lesz a tőke, mobilabb lesz a munkaerő, tehát itt két ellentétes nézőpont találkozik, az amerikai verzió modell alapján azt mondja, hogy legyen meg az optimális valutaövezet, és jöhet majd az euró, az európai pedig azt mondja, hogy igen, tudjuk, hogy nincs teljesen optimális valutaövezet, de hogyha majd lesz euró, akkor megoldódnak azok a problémák, és létrejön egy pénzügyileg homogén térség, ahol nagyobb az integráció. Szóval ezt kell megérteni, és egyébként az Európai Unióban gyakran volt az az érvelés, hogy válságok hullámain haladunk tovább, és ugye a problémák arra ösztönöznek bennünket, hogy megoldásokat keresünk, ugye Jean Monnet nevéhez fűződik ez, tehát hogy itt ez a megközelítési mód.
De most visszatérve Magyarország csatlakozási lehetőségeire, mennyire reális bármilyen céldátum?
2030-tól indulhat el bármilyen gondolkodás, de az elemzők ma már inkább 5-7 éves terminusról beszélnek, akkor számoljunk egy kicsit, akkor ez azt jelenti, hogy 2031-2033 nem most lesz. Látjuk azt, hogy azért az euró bevezetése nagyrészt politikai akarat kérdése. Horvátországban vezettek be most Bulgária előtt legutóbb eurót, nem feleltek meg minden konvergencia kritériumnak, viszont elkötelezettek voltak, tettek lépéseket a pénzügyi stabilitás a bevezethetőség irányába, és ugye zöld lámpát kaptak, vagy szabad utat kaptak, ugye Bulgária esetében ugyanígy. Azt lehet mondani, hogy Magyarországon az euró bevezetése rövid időhorizonttal nem lehetséges, magas a költségvetési hiány, jellemző egy nagyobb államadósági fok, és ezen kívül az ERM2-be is be kell lépni a fizetőeszköznek. Ez nem
valósul. Ez az árfolyam stabilitási rendszer.
Így van, ez az árfolyam stabilitás, úgyhogy most nincs napirenden. Az felsejlik, hogy van most egy nagyobb politikai támogatottsága. Egyébként a lakosság is pozitívan áll hozzá. Legutóbb egyébként a jegybank elnöke arra utalt, hogy talán ez egy túlzott optimizmus, és érdemes például ilyen beszélgetésekkel szakmai síkra terelni az euró kérdését, mert ugye felfokozott hangulat van is, azért jó látni tényleg az előnyöket, illetve a hátrányokat. Az biztos és bizonyos, hogy Magyarországon be kell majd vezetni az eurót. 2004-ben csatlakoztunk az Európai Unióhoz.
Tehát akkor mi vállaltuk ennek a bevezetését?
Igen, akkor vállaltuk, aláírtuk azt, hogy valamikor majd be kell vezetni. Az időzítés nagyon fontos, a szlovákok rosszkor vezették be, pont ugye a 2008-as válság sűrűjében, és hogy ott lehet látni, hogy versenyképességi problémákhoz hozzá is járult az euró. A horvátok már azért jobb időzítéssel, meg a szlovénok is egyébként egy jobb időzítéssel tették meg a bevezetést 2007-ben. Tehát nagyon fontos, hogy mikor történik, meg az is fontos, hogy addig milyen strukturális átalakulások, átalakítások születnek. És még egy apró dolgot említenék itt Görögország kapcsán. Ha strukturális problémák voltak, és azokat nem számolták fel, akkor ezt az euró nem fogja megoldani. Tehát nem szabad például azt várni, hogy csak az euró bevezetésétől magasabb életszínvonal, magasabb jövedelem lesz például, és hogy mindenféle versenyképességi probléma megoldódik. Azt előtte kell megtenni.
Szobra. Hegedű Zoltán jegyzete.
Feljegyzések a Kárpát-medencéből.
Pesterzsébet, Budapest 20. kerülete. A városrész hallatán keveseknek jut eszébe magasba szökő katedrális, világhírű múzeum vagy fotóalbumok címlapjára kívánkozó turista látványosság. Itt a mindennapok laknak jóra való dolgos emberekkel. De van valami, ami mégis különlegessé teszi ezt a helyet. Van egy szobor, amit a Pest-Szent-Erzsébeti iskolák ifjúsági vöröskereszt csoportja és tanulói állítottak 1933-ban. Iskolás gyerekek, tanítók, helyi közösségek álltak össze. Apró fillérekből, kicsi adományokból gyűjtöttek valamire, ami nem fogy el és nem törik el. A szobor talapzatán ez olvasható. Állj meg és gondolj édesanyádra. Nincs benne pátosz, nincs benne nagy szónoklat. Utasítás sincs, mégis vezényszó ez a hétköznapokra, állj meg és adj hálát. Mert itt, ebben a kerületben, amely nem akar többnek látszani annál, ami, már 90 évvel ezelőtt találtak formát annak a hálának, amit sokszor csak elharapott mondatokban tudunk kifejezni. Az anyák szobra, amelyet Kaszab Károly szobrászművész alkotott meg, ezt a mindennapi köszönetet öntötte formába. Nem allegóriát faragott, nem mitológiai alakot. A téren lakó, 12 gyermekét nevelő édesanyát kérte meg, hogy álljon modellt. Az anyaság így nem lett eszményített márvány, hanem ismerős tekintet, kar, amely egyszerre véd és oltalmaz. A szobor nem egy fővárosi reprezentációs tér közepén áll, hanem ott, ahol a mindennapi élet zajlik. És talán éppen ezért működik, a hétköznapokhoz szól hozzá. Magyarországon 1925-ben az ifjúsági Vöröskereszt kezdeményezésére lett május első vasárnapja az édesanyák ünnepe. Azóta is minden évben van egy nap, ami nem a dicsőségről, hanem a figyelemről szól. És arról is, hogy a történelem nem csak a nagy csatákban és háborúkban történik, hanem a konyhaasztalnál, a varrógép mellett, a betegágy szélén. Az anyák szobra ezt teszi láthatóvá. A tartó erőket, amelyek többnyire láthatatlanok. És végül ott a szoborállítás dátuma, 1933. Egy évszám, amikor Európa már zúgott a nagy történésektől. Pesterzsébeten akkor mégis valami csendes született. A világ első anyák szobra. Így mondjuk, így hisszük, így őrizzük. Nem is a rangsora fontos benne, hanem az első mozdulat bátorsága, hogy valaki először mondta ki bronzba öntve, amit mindannyian érzünk. A szobor majd 100 éve ott áll, de az üzenete a mának is szól. A hálát nem kell díszcsomagolni, csak elmondani. Köszönöm, hogy tartottál, amikor még nem tudtam állni, köszönöm, hogy elengedtél, amikor már mennem kellett. Ma anyák napja van. Köszönjük meg az édesanyáknak azt, amit értünk tettek, de ne csak a mai nap legyen ennek az emlékezete. Vigyük tovább hétfőre is azt az egyszerű üzenetet, amit a Pest-Erzsébeti szobor is elmond. Állj meg, és gondolj édesanyádra!
Kedves hallgatóink, a vasárnapi újság esti kiadását hallották. Munkatársaim Szilágyi Zsolt, Németh László és a szerkesztő Nagy Katalin nevében is köszönöm figyelmüket. Újhely Zoltánt hallották.